Dániel 5-be lapozzatok, Dániel proféta 5. fejezeténél tartunk. Egy jó kis fejezet. Ez a könyv, ugye Dániel írta, Dániel szemszögéből követjünk egy nagyon érdekes történelmi időszakot. És azt fogjuk látni, hogy egy fontos király így kimegy a képből, Nabukadnezár, ő volt az egyik nagy szereplője ennek a könyvnek, ő most már nem hallunk róla, jön egy újabb király, akit Belsáccárnak hívnak, és a könyv végén majd látunk egy újabbat. Gyakorlatilag Dániel három király keze alatt szolgált. Inkább úgy mondanám, hogy három király mellett szolgált. A királyok jöttek-mentek, birodalmak emelkedtek, birodalmak süllyedtek le, és Dániel mindig ott állt, szilárdan az Úrban, ezek mellett a királyok mellett. Egy dologra szeretnélek emlékeztetni téged, hogy lehet, hogy innen a földről nézve ez a történelem a nagy uralkodókról szól, meg a nagy birodalmakról szól, meg pártokról, meg politikáról, meg nagy gazdasági döntésekről. De a menny szemszögéből ez a történet Jézusról szól, és rólunk, akin keresztül Isten munkálkodik. Ennek a könyvnek az Úr a főszereplője, és Dániel, akin keresztül ő dolgozik. És annak a valódi, súlyos, jelentőséges történelemnek, amit Isten ír, annak az Úr a főszereplője, és ti meg én. Ezt ne felejtsük el. Na, az 5. fejezetbe érünk, és látni fogjuk Nabukadnezár utódját, egy Belsáccár nevű királyt. Ugye Dániel egy Júdából származó ifjú volt, akit Nabukadnezár király, amikor leigázta a Jeruzsálemet, fogságba vitt magával a saját fővárosába, Babilonba. 3 éven keresztül képezték őt és más fiatalokat is, hogy felkészítsék őt a királyok szolgálatára. Ez a Dániel, a könyv főszereplője, és az ő történetét folytatjuk, olvasom az első 4 verset. Belsáccár király nagy lakomát rendezett 1000 főrangú emberének, és az 1000 emberrel együtt itta a bort. A bor hatására megparancsolta Belsáccár, hogy hozzák elő azokat az arany és ezüst edényeket, amelyeket apja Nabukadnezár hozott el a jeruzsálemi templomból. Azokból akart inni a király főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. Elő is hozták az aranyedényeket, amelyeket a jeruzsálemi templomból, az Isten házából hoztak el, és a király azokból ivott főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. Itták a bort, és közben dicsőítették az aranyból, ezüstből, rézből, vasból, fából és kőből csinált isteneket. Nabukadnezár király meghalt, és itt az utóda Belsáccár. De egy picit hadd beszéljek arról, hogy hogyan jutunk el ehhez az emberhez. Hogy ki ez a Belsáccár király. Ezt nem hívő történészek beszámolóiból tudjuk, hogy Nabukadnezár király 43 év dicsőséges uralkodás után meghalt, és a fia Evil Merodek lett a király. Őről olvasunk a 2 királyok végén, tehát ő egy olyan szereplő, akit az igéből is ismerünk, de ő csak 2 évig uralkodott. Nabukadnezár fia volt ő, és utána az ő sógora, mustály puskázom, mert olyan nevek, amit én nem tudtam megjegyezni, az ő sógora Nergal-Shamezer követett. Írjátok ezeket szépen föl. Az alkalom után Totó majd tesztet fogunk írni. Tehát Nergal-Shamezer király követte őt, aki erőszakosan vette el ettől a fiútól az uralmat. 4 év uralkodás után ő természetes módon meghal, és egyetlen egy fia volt, aki egy értelmi fogyatékos fiú volt, ő lett a Babilon királya, Sabadi Maruknak hívták, és csak 9 hónapig engedték őt uralkodni, mert teljesen alkalmatlan volt erre a posztra. És egy összeesküvés árán elűzték őt, és a királyi családból, Nabukadnezár királyi családjából választottak ki valakit, és azt tették meg Babilon királyának. Ez az új ember Nabonidász volt, ő már egy ismertebb személy, Nabonidász. Ő volt az, aki uralkodott egészen addig, amíg Babilon el nem bukott. Amíg Círus király el nem jött, és el nem foglalta Babilont. És akkor most így jogosan kérdezhetjük, hogy jó, elég furcsa neveket említett itt Tamás, de mintha Belsáccár nevét nem mondtad volna. Hogy kerül ez a fickó a képbe? Hát ki ő? Belsáccár Nabonidász király fia. Akkor hogy kerül ő a trónra? Úgy, sokáig egyébként erről a Belsáccárról a történészek egyáltalán nem tudtak. Olvasták Dániel könyvét, és azt mondták, hogy hát itt nem stimmel a Biblia. Hát a történelmi régészeti leletek nem igazolják, mintha nem is létezett volna egy ilyen Belsáccár nevű király. Mindenki erről a Nabonidászról tudott. Ki ez a fickó? És azt mondták, hogy itt látjuk, hogy Dániel könyve nem jó, nem hiteles, a Biblia az nem helyesen megírt könyv, mondták. Egészen addig, míg 1853-ban egy régész, úrvárosában kutatva, meg nem találta Nabonidász király templomának az alapkövét. Egy sarokkövet, amire rá volt írva egy felirat. És azt mondja, hogy én Nabonidász király, és szól ahhoz az Istenhez, akinek ez a templom épült, hogy ne vétkezzem ellened. Tisztelje az én fiam is a nevedet úgy, mint én, az én elsőszülött fiam, Bélsáccár király. Ez volt ráírva a kőre. Ha kíváncsi vagy, hogy ez hiteles-e, el lehet ma utazni Londonba, a British Múzeumban, ki van állítva ez a kő, és rajta ez a felirat. És innen jöttek rá, hogy létezett ez a Bélsáccár, és miért nevezi őt így, a saját apja, hogy király, a következő miatt. Nabonidász, ő volt a birodalom élén, de nagyon sok időt töltött Babilon városán kívül. Az északi területeken volt főleg, Témán területén, és a saját fiát tette meg a birodalom vezetőjének. Ő volt a király, de átruházta a birodalom vezetését Bélsáccárra, az ő fiára. És figyeljétek meg, majd olvassuk tovább a történetet, hogy az ige teljesen összhangban van ezzel, amit a történészek csak 1853 óta tudnak, de a Bibliában előre le volt írva. Ez igazolja, hogy a Biblia hiteles. Majd meg fogjátok látni, hogy miért. Mikor olvassuk ezt a történetet, a Dániel 5-öt, Nabonidász király éppen háborút vív a perzsák és a médek királyával, Círussal. Megint nincs ott a fővárosban, és valószínűleg ebben az időben, amikor elkezdődik ez a fejezet, addigra Nabonidász király már fogságban van. Tehát már a perzsa méd király rabulejtette őt, és minden hatalom már Bélsáccár kezében van. Ő az uralkodó. Nem hívő forrásokból tudjuk egyébként, hogy az a perzsa méd birodalom ebben az időben már teljesen körülzárta Babilont. Tehát a perzsa hadsereg a teljes hadigépezetével körülötte áll Babilon falainak. Na így azért más színezetet kap ez a történet, nem? Miközben állnak a hadoszlopok, állnak a hadi ostromgépek a falakon kívül, a perzsa hadsereg. Azt olvassuk, hogy Bélsáccár király bulit rendez 1000 főrangú emberének. És isszák a bort, és jól érzik magukat. Na így azért már más a történet, nem? Miről szólt ez a parti? Bélsáccár király nagy lakomát rendezett 1000 főrangú emberének, 1000 emberrel együtt itta a bort. Hát el tudjátok képzelni, hogy mi volt ott. Az én szememben ez a buli arról szólt, hogy minket nem érdekel, hogy kik állnak a falakon kívül, minket nem fognak legyőzni. Gyertek, bulizzunk, kit érdekel. Ezeken a falakon senki nem jön át. Tudnod kell, hogy Babilon városa egy hihetetlenül jól megépített város volt. Egy olyan elképesztő védelmi vonalakkal épült, hogy az akkori kor technikájával emberileg lehetetlennek tűnt elfoglalni. Áthatalhatatlan falak rendszere, nagy falai voltak a városnak, és tele volt a város készletekkel, hatalmas raktárakkal. És a király úgy gondolja, hogy itt nekünk ez az ellenség, itt állnak a perzsák, hát álljanak, mi meg bulizzunk, gyertek. Nem is próbálták beosztani a forrásaikat, hanem azt mondták, hogy 1000 ember jöjjön és igyon, amennyit csak akar, folyjon a bor számolatlanul. Babilon falainak a kerülete 27 kilométer. A falaknak a vastagsága 6,5 méter volt. Ez a terem 6,5 méter széles. Ez volt a falak vastagsága. A falak magassága 27 méter volt. A külső fali. 27 méter, az 9 emelet. Csak hogy el tud képzelni ezeket a méreteket. 6,5 méter széles, 9 emelet magas, és ezeken a falakon álltak őrtornyok, amik a falak felső tetejéhez képest még 30 métert emelkedtek ki. Ez volt a külső fal. Voltak a falon kapuk. Na nem ám fából. Azokat föl lehetett volna égetni. Részből készültek. Hogy az ellenség be ne jöhessen rajta. Volt egy külső fal, volt egy belső fal. És szövevényes rendszere volt ezeknek a falaknak, vizes árkokkal és csapdákkal. És úgy gondolták, hogy az ellenség ide be nem jön. Azt gondolták, hogy ezt a várost el nem foglalja. Na ezért van a nagy buli. Ott áll az ellenség a város körül, És a király azt mondja, hogy hadd folyjon a bor, bulizzunk. És ezen a ponton eszébe jut, hogy várjunk egy pillanatra. Nem hoztunk mi bizonyos arany és ezüstedényeket Jeruzsálemből, az Úr templomából? Hozzátok be őket! Hadd igyuk abból a bort. Hadd igyuk le magunkat ezekből az edényekből. Isten szent edényei, gondoljátok el, amiket Dávid és Salamon készítetett. Szent edények, ami az Isten tiszteletére készültek. Most egy pogány király azt mondja az ő partján, hozzátok be ide, hadd igyuk le magunkat abból. Tamás, valamit nem értek. Te nem azt mondtad az előbb, hogy Nabukadnezár nem volt ennek a Bélsátszárnak az apja. A második vers mégis azt mondja, hogy így szól ez a király, hozzátok el az arany és ezüstedényeket, amelyeket apja Nabukadnezár hozott el Jeruzsálemből. Akkor mégis az apja volt? Nem. Tudnod kell, hogy az akkori kultúrában a férfi felmenőket gyakran, attól függetlenül, hogy apa volt, nagyapa, dédapa valaki, azt atyának szólították. Emlékezz csak, a zsidók az ős atyáknak nevezték Jákobot, Izsákot és Ábrahámot. Nem az apja volt, valószínűleg az unokája volt. Hozzátok be ezeket az edényeket, amit az én atyám Nabukadnezár hozott el Jeruzsálemből. Észreveszed, hogy a mi világunk ugyanígy működik? Ez a mi világunknak is a szelleme. Tele van a világ fenyegetéssel, veszélyekkel, konfliktusokkal, járványokkal, jön a menekült áradat, háború van a Közel-Keleten, sőt, itt a szomszédunkban, Ukrajnában. És ugyanez a szellem uralkodik, hogy mit érdekel minket, menjünk szombaton buliba, vagy kíváncsian várom, hogy milyen lesz az új tévésorozat a tévében, mi lesz ma este a műsor, és mintha teljesen figyelmen kívül hagynánk ennek a világnak a veszélyeit és a fenyegetéseit, amiben élünk. Nem más a mi időnk, mint akkor ott Bélsátszár idejében. Körülvesz minket a világnak a széthullás, és azt mondjuk, hogy kapcsoljunk ki, élvezzük a világot. Én azt gondolom, hogy Isten nem kárhoztat minket akkor, amikor úgy döntünk, hogy jól szeretnénk érezni magunkat. Sőt, szerintem nekünk hívőknek kéne a legjobban éreznünk magunkat, mert az életünk már rendben van Istennel. Semmi baj nincs ezzel. Sőt, nem is az az igazi kérdés, hogy most valahol jól érezzük magunkat, vagy nem jól érezzük magunkat. Ez fontos, de nem ez a legfontosabb. Hanem inkább úgy kérdezhetném meg, hogyha jól érezzük magunkat, abban a helyzetben, ami azt a jó örömet okozza nekünk, abban vajon Isten megdicsőül? Abban vajon Isten azt mondja, hogy jól van, gyermekem, tetszik, amit teszel? Vajon Jézus eljönne abba a buliba, amiben annyira jól érzem magam? És ez nem azt jelenti, hogy nem nézhetek meg egy foci meccset, nem mehetek el a barátaimmal sportolni, mert most nem tudom, hogy Jézus eljönne erre. Hanem csak gondoljuk végig, hogy vajon az Istennek dicsőséget szerez? Vagy éppen az ellenkezője, hogy Jézus erre biztos nem jön el, de most én jól akarom érezni magam. Szerintetek élvezi azt, ahogy mi jól érezzük magunkat? Ahogy a szabad időnket töltjük? Hát Bélsátszár bulija nem ilyen volt. Ez egy ilyen leívós parti volt, ahol a cél a részegség. Azt mondja a Biblia az Efézus 5.18-ban, hogy ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt. Amikor egy ember leissza magát, ennek az eredménye a léhaság. Mit jelent az a szó, hogy léhaság? Ez azt jelenti, hogy elvesztegetni. Elvesztegetés. Olyan értékeket dobsz ki, amit nem tudsz visszakapni. Ami Istennek értékes, de mi elvesztegetjük. Léhaságot hozza ez a részegség. Sőt, ennek az embernek az életében, mint máskor is a részegség ezt csinálja, eloldja a fékeket. És azt mondja ez az ember ostobaságában, hogy hozzátok be a templom kincseit, hadd igyam le magam azokból. És így gúnyolja a mindenség Istenét. Ismeritek azt a szót, hogy szentségtörés? Ma már annyira kiment a divatból ez a szó, nem, hogy szentségtörés bűne. Mit jelentett az? Pedig pont ezt követi el ez az ember. Fog valamit, ami szent, ami tiszta, valami, ami tiszteletre és megbecsülésre érdemes, és a sárba tiporja azt. Meggyalázza azt. Ezt hívjuk szentségtörésnek. Előhozza a templom kincseit, és minthogyha egy tósztot mondana azzal, hogy látjátok, ez lett az izraeliek istenével. Ez lesz majd a babiloniakkal is. Vagy, bocsánat, ez lesz majd a perzsákkal is. És fogja ezeket az edényeket, és abból issza a bort. Na, ekkor valami történik. Gondoltátok, hogy ez ilyen feldobott labda Istennek. Így folytatjuk az 5. verstől. Egyszerre csak egy emberi kéz ujjai tűntek fel, és írni kezdett a palota, a királyi palota festett falára, a lámpatartóval szemben, a király pedig nézte a kezet, ahogyan írt. Ezt így el tudom képzelni, hogy ez történt. Ez a király szerintem már nem teljesen józan. És így issza a bort, és így valami megragadja a szemét, és így látja, hogy egy kéz ír a falra. És így, mintha lenne egy pillanat, hogy ez most komoly, vagy ez most a bor. És így figyeli, és így rádöbben, hogy ez valódi. Megjelenik egy kéz, és elkezd írni a falra. Úgy, hogy látja ő, hogy ez a kéz ír a falra. Nem tudom, hogy váltól, csukló, könyöktől, de lát egy kezet, ami ír a falra, akár egy tollal a kezében. Ez a király nem hollywoodi filmeken edződött, ahol ez ilyen szóval, hogy valami hasonlót láttam, igen. Ő nem látott ilyen trükköket. Ő neki ez le van döbbenve tőle. Feltűnik egy kéz, és ír a falra. Úgy döntött Isten, hogy egy üzenetet küldenek a királynak, de úgy, hogy ne csak ő lássa, hanem mindenki más is. Az üzenet ott áll a falon. És nézd meg, mi történik ezzel a királlyal. Miközben a király arca elsápadt, gyötrő gondolatai támadtak, dereka elernyett, és még a térdei is reszkedtek. Ezt nem nagyon kell magyarázni. Elkezd inogni a lábán, az arca elsápad, lehet, hogy még a poharat is kiejti a kezéből, a térdei reszketnek, és hogy mondjuk ezt magyarul, tele lesz a nadrágja. Valamit nem értek ebből a történetből. Ez a király, látni fogjuk később, hogy semmit nem értett ebből az üzenetből. Nem az volt, hogy volt egy szöveg, amit fel tudott olvasni, és nem értett, hanem el se tudta olvasni. Nem tudta, hogy mi van odaírva, nem értette az értelmét. Akkor mitől ijedt meg ennyire? Ha én ma kivetítenék nektek ide egy üzenetet, direkt egy olyan írást választanék, amit el se tudsz olvasni, amit nem értjük az írás jeleit sem, nemhogy az értelmét. Én nem hiszem, hogy ti azt mondanátok, hogy és elkezdene a térdetek reszketni, hanem inkább az, hogy Tamás, mit jelent, amit oda írtál? De ez a király, amikor meglátja ezt a szöveget, amit nem ért, és föl se tud olvasni, átjárja a félelem. Tudod, mit jelent ez? Szerintem ezt jelenti, hogy a saját lelki ismerete megszólalt. Egy hang, amit már hosszú ideje lehet, hogy hallott, és hosszú ideje próbál elhallgattatni. Azt most újra meghallotta. Minden leküldött pohárbor, minden nő, amit maga mellé rántott, minden ágyas, akivel együtt volt, minden koszos vicc, amit ezen a bulin elmondott, próbálkozás volt arra, hogy a lelki ismeretét eltompítsa. És amikor meglátta ezt a kezet írni a falra, akkor szembesült vele, hogy ő milyen ember. És ettől rettent meg. Észreveszed, hogy hány ember próbálja elnyomni a saját lelkiismerete szavát. Mert tisztában van vele, hogy ahogy él, az nincs rendben Istennel. És amikor szembesül vele, megretten, ezért mindent próbál, hogy elnyomja. Próbálja lefedni, leplezni, eltakarni. Emberileg mindent megpróbál. És amikor ebből valami megingatja, valamikor csak így felszíre tör az, hogy az életed nem stimmel, látod? Átjárja a félelem, és rájön, hogy bajban van. Elég volt látni a betűket a falon. Még nem is tudja, hogy mit mond az a szöveg, de már rettenetes félelemben van. Most szeretném, hogyha elgondolnád egy kicsit, bevonódnál a történetbe. Ez egy filmen zajlik, képzeld el magad előtt a filmet, és egy kicsit visszatekerik a szalagot. 30 másodperccel a kéz feltűnése előtt. Te ott ülsz a király mellett. Éppen nem iszod a bort, ugye? Mert hívő emberek vagyunk ott, és nem akarunk lerészegedni. Nem baj. És odafordulsz a királyhoz. És azt mondod, hogy Bélsáccár király, hogyan érzed magad? Remekül. Ez a legjobb buli. Életem legszebb napja. Vajon odafordulna feléd ez a király, és azt mondaná, hogy figyelj, most, hogy kérdezed, nagyon bűnösnek érzem magam. A lelkiismeretem vádol engem. Tudom, hogy nincs rendben az életem Istennel. Úgy érzem, hogy a magam végén járok. Próbálom elfedni ezt az egészet ezzel a bulival, az ivással. Vajon ezt mondta volna a kéz feltűnése előtt egy fél perccel, 30 másodpercet? Dehogy ezt mondta volna? Ő nem tudott volna ennyire őszinte lenni magával, nemhogy mással. Én azt gondolom, hogy sok ember, aki ebben a világban a gyertyát két végen égeti, nagy bulizós, két kanála leszi az életet, sokszor olyan ember, mint ez a Belsatszár, aki mindent meg akar tenni emberileg, hogy a belső hiányait elfedje. Hogy leplezze, hogy ő egy üres ember belül. Mert van egy űr az életében, amit semmi nem tölt be, de ő próbálja ezt így elfedni. A király rettenetesen megijed. 7. vers. Hangosan kiáltozott a király, hogy vezessék elé a varázslókat, a csillagjósokat és a csillagászokat. Azután így szólt a király a babiloni bölcsekhez. Akárki legyen is az az ember, aki elolvast ezt az írást, és meg tudja nekem magyarázni, az bíborba öltözhet, aranyláncot kap a nyakára, és rang szerint harmadik lesz az országomban. Némelyik történet ebben a könyvben, így ismerősnek tűnik, nem? Volt már ilyen helyzet. A király kiáll, hozzátok a bölcseket, a csillagjósokat, a magyarázókat. Általában leszerepelnek. Azt mondja, de ha valaki megmagyarázza, az harmadik lesz a birodalomban. Amíg meg nem találták ezt a sarokkövet úrvárosában, addig nem értették, hogy miért mondja az Belsatszár király, hogy harmadik lesz az országomban. Hát ki volt a második? Hát ő a király, és itt fedi föl nekünk a történelem, hogy volt az ő apja, Nabonidász, aki helyén ő uralkodott másodikként, és azért mondta, hogy ő lesz a harmadik az én országomban. Látjátok, hogy ez igen mennyire igazolja azt, amit a régészek találnak. Teljesen összhangban van azzal. Ekkor eljöttek a király bölcsei, mindnyájan, de nem tudták az írást elolvasni és megmagyarázni a királynak. Már nem is csodálkozunk, nem? Ezért Belsatszár király még jobban megrémült, arca elsápadt, és a főrangú emberek is tanácstalanok voltak. Érdekes lesz, amikor jön majd Dániel, ránéz erre a szövegre, akkor neki teljesen egyértelmű lesz. Olyan, mintha neki nem lenne nehéz elolvasni, meg egyáltalán értelmezni is. Akkor miért nem tudták ezek elolvasni? Valaki erre azt mondta, hogy héberül volt. És ők nem tudtak héberül. Nem hiszem. Nem hiszem, hogy így lenne. Mert ha nem is tudták volna elolvasni, fölismerték volna, hogy igen, ez egy héber írás, akkor van stb. Stb. Én azt gondolom, hogy Isten nem engedte nekik, hogy értsék. Mert Dánielnek kell jönnie, és a magyarázatot megadnia. Észrevetted, hogy ezek a világ bölcsei eddig semmi jót nem tudtak csinálni? Ebben a könyvben mindig leszerepelnek. És nézd meg, így folytatódik. Az anyakirálynő azonban hallva a királynak és főrangú embereinek a beszédét, bement a mulatozókhoz, és ott így szólt a királyné. Volt egy anyakirálynő, aki ennek a Belsatszárnak az anyja, valószínűleg Nebukadnezár lánya. Aki nem volt benne ezen a bulin, és azt mondja a királynak, király örökké, ne gyötörjenek téged gondolataid, és az arcod ne legyen sápadt. Van az országodban egy férfi, akiben szent, isteni lélek van. Atyád idejében őt úgy ismerték meg, mint akinek világos értelme van, és olyan bölcsessége, amilyen az Istenek bölcsessége. Atyád Nabukadnezár király a mágusok, a varázslók, a csillagjósok és a csillagászok előjáróvá tette. Igen, a te atyád, ó király. Bejön az anyakirálynő, és azt mondja a királynak, hogy király, figyelj, ezek a bölcsek nem tudnak semmit. Küld el őket, és hívd ide Dánielt. És beszél egy olyan szeméről a királynak, aki valószínűleg nem is ismert. Úgy tartják, hogy Dániel ebben az időben már elég öreg volt, valószínűleg visszavonultan élt. Vagy lehet, hogy úgy volt, hogy a király hivat, hát menjenek ezek a bölcsek, oldják meg a király baját, mert nem kellek én oda most. Viszont a király hivatja majd Dánielt. Dániel odaállhat a király elé, 12. vers, nézd tovább. Azt mondja, mert Dániel, aki a király Baltazárnak nevezett, rendkívüli lélek, tudás, értelem, továbbá álommagyarázó, titkot feltáró és rejtélyeket megfejtő képesség van. Most azért hívni kell Dánielt, majd ő megadja a magyarázatot. Dánielt tehát a király elé vezették. Ez egy nagyon fontos mondat a történetben. Dánielt ekkor a király elé vezették. Oda vitték Belsatszár elé. Amikor ment a buli, amikor minden rendben volt, szerintetek volt a teremben valaki, akinek eszébe jutott Dániel? Volt, aki így töprengett, hogy vajon mit csinál most ez a jó ember Dániel? És kit érdekelt ott bent, nem? Ki gondolt akkor ott rá? Isznak egyik pohár a másik után. Mit törődnek ők Dániellel? Lányok, buli, bor, minden, ami kell. Eszükbe se jutott Dániel, se Isten. Kit érdekel? Amikor minden jól megy, akkor sokszor Istent és az ő szolgáit megvetik. Akkor sokszor Istent és az ő szolgáit gúnyolják. Kit érdekel? De amikor megrendül a világ, amikor azok a biztosnak tűnő dolgok meginognak, amikor kicsit megrendül az a biztonságérzetük, amikor egy isteni kéz elkezd fölírni valamit az életük falára, és megrettennek. Tudod, mit mondanak? Hol van Dániel? Hol van Isten embere? Hol van az az ember, aki Isten lelkével él? A világ fiainak sokszor, azok, akik teljesen elutasítják Isten, sokszor ez az élet egy nagy buli. Lehet, hogy sok fájdalmat élnek meg, de igyekeznek azt elfedni. Nem feltétlenül Isten ellenesek ezek az emberek. Csak nem érdekli őket Isten. Amíg minden jól megy, addig Isten nem kell. De amikor beüt a csapás, valami történik a házasságukban, történik valami a gyermekükkel, valami az egészségükkel, megrendül az anyagi biztonságuk, valami történik, akkor kiáltanak, hol vagy Isten embere? Hol vagy Isten? Most segíts! Sajnos sokszor elmondható az is, hogy amikor az a baj megoldódik, akkor újra ugyanúgy nem érdekli őket Isten. De figyelj rám, testvérem, ez nagyon fontos, ezért mondtam ezt az egészet eddig el. Hogy az a mi pillanatunk, amikor az a kéz elkezd írni valamit a falra. Ott van egy ember, aki lehet, hogy gúnyolt téged, na menjél csak a gyülekezetbe, de Isten, imádok, kit érdekel, én megyek a buliba. De amikor az ő élete megrendül, és látod, hogy bajba van, meg fogja hallgatni a te üzenetedet. Kíváncsi lesz a te Istenedre. Ez a mi pillanatunk, amikor az a kéz ír a falra, és a szíve valamelyest egy picit nyitva áll Isten előtt. Ha kérdései vannak, nálad lesznek válaszok. Mit kezdek az életemmel? Az életem üres, hova forduljak megoldásért? Hullik szét a házasságom? Veszítem el a gyermekem? Megy tönkre az egészségem? Mi lesz velem? És nekünk vannak válaszaink a mindenható Istentől, amire nekünk is annó szükségünk volt. Azt mi megismertük az Úr Jézus Krisztusban. És most mit tehetünk róla bizonyságot? Hivatja Bélsácár Dánielt. Jó van, Dániel, gyere a király elé. És nézd meg, mit mond. Te vagy a zsidók közül való Dániel, akit atyám, a király hozott ide Júdából. Azt hallottam felőled, hogy isteni lélek, világos értelem és rendkívüli bölcsesség van benned. Annyit tud Dánielről, amit az anya királynő elmondott neki, és most így visszaismétli. Jaj, te vagy az, stb. Neki csak egy öreg ember. Nézzünk a 15. verset. Most vezették elém a bölcseket és a varázslókat, hogy olvassák el ezt az írást. Dániel most oda néz, melyiket? Azt. És magyarázzák meg nekem, de ők nem tudták ezt megmagyarázni. Dániel meg szerintem így elmosolyodik, tényleg. De nem csodálkozom. Rólad azonban azt hallottam, hogy meg tudod magyarázni, ami magyarázatra szorul, és meg tudod fejteni a rejtélyeket. Ha tehát most el tudod olvasni ezt az írást, és meg tudod nekem magyarázni, akkor bíborba öltözhetsz, aranyláncot kapsz a nyakadra, és rang szerint harmadik leszel országomban. Észreveszed ezt a szitút? A király bajban van, remeg a térde, a lelkiismerete vádolja, behívatja Dánielt, az Isten emberét, és azt mondja, hogy Dániel, üzlet az üzlet. Te elmondod, hogy mit mond, én meg a harmadikát teszlek a birodalomban. Kapsz egy aranyláncot is. Fontos ember lesz. Úgy kezeli, mint egy ilyen partnert, nem? Egy üzlet. Kössünk üzletet, jó? Figyelj, tehetek érted ezt az Dániel. Na, mit szólsz hozzá? Csak mondd el, magyarázd meg. Ő még mindig a nyerekben ül. Legalábbis eljátsza, hogy még mindig ő itt az, aki itt a szálakat irányítja. Ez ilyen erőfitoktatás. És nézd meg Dániel válaszát. Klasszikus. Dániel így válaszolt a királynak. Ajándékaidat tartsd meg, és adományaidat add másnak. De azért az írást elolvasom, és megmagyarázom neked, királyom. Nagyon tetszik nekem, hogy válaszol. Én nem gondolom, hogy ilyen pökhendi módon. Csak annyit, hogy király, tudod mit? Ezeket inkább ad valaki másnak. Ezekre nekem nincs szükségem. Át akarsz utalni pénzt a bankszámlámra? Én nem ezért élek. Presztízs, siker, aranylánc. Ad valaki másnak. És én azt gondolom, hogy ahogy ránézett Dániel az írásra, és tegyük úgy, hogy ott van, ránézett, és azt mondja, hogy ezt én el tudom olvasni. És már mosolyog. Király, ez ingyen lesz. Ezt az üzenetet örömmel elmondom neked ingyen, gratis. Na hallgass. Ó király, a fenséges Isten királyságot, nagyságot, méltóságot és dicsőséget adott, kezdi kihúzni magát Belsácár, atyádnak, Nabukadnezárnak. Olyan nagy hatalmat adott neki, hogy remegtek és rettegtek tőle a különböző nyelvű népek és nemzetek. Megölte, akit akart, és életben hagyta, akit akart. Fölemelte, akit akart, és megalázta, akit akart. De amikor a szíve felfúvalkodott, és gőgösen megkeményedett, letaszították királyi trónjáról és méltóságát, elvették tőle. Száműzték az emberek közül, és csak annyi értelme maradt, mint az állatoknak. Vadszamarak között tanyázott, füvet evett, mint az ökrök, és az ég harmatja áztatta testét, míg el nem ismerte, hogy a fenséges Isten uralkodik az emberek királysága fölött, és ő azt ülteti a trónra, akit akar. Én nagyon szeretném, hogy ezt megfilmesítsék. Annyira jó filmet lehetne ebből csinálni, és Dániel itt elég sok mindent elmond. Azért hivatták be, hogy megmagyarázza a szöveget, és így elkezd egy történelemórát tartani a királynak. És a király mondja, a lényeget, mit jelent, ami oda van írva? Dániel mondja, és emlékezteti őt Nebukadnezár királyra, az ő atyára, lehet, hogy a nagyapja volt. Na, ő igazi király volt, Belsácár. Neki nem ölébe hullott a birodalom, ő felemelkedett erre a helyre. Megölt, akit akart, életben hagyott, akit akart. Neki volt hatalom a kezében, ő egy igazi férfi volt. El tudod képzelni, hogy Dániel ezeket mondja Belsácárnak? Acélos szemekkel Belsácárra néz, és na, a te atyád névú, na ő hatalmas király volt. De ő is megtanulta, hogy alázza meg magát a mindenség Isten előtt. Ő megtanulta, hogy minden tisztelet a mindenség urának jár. Mi vagy te hozzá képest, Belsácár? Mi vagy te, hogy felfúvalkodottan élsz, és nem adsz tiszteletet a menny urának? Amikor a te atyád sokkal nagyobb volt nálad, és ő megalázta magát Isten előtt. Mire vagy annyira büszke? Ezt így lefordítottam, ahogy nekem szól. Észreveszitek, hogy mennyire tud az ember ragaszkodni a saját büszkeségéhez? Egy tönkrement életű ember is, aki már elvesztett mindent, a büszkeségét nem engedi el. Még mindig büszke, de már nincs mire. Már nincs ok rá, de a büszkeség. Mit tett, amire büszke lehetne? Különösen mondjuk így az örökkévalóság fényében, mit tett az az ember, amire büszke lehetne? Minden évben megrendezik az Oscar-díj átadást. És a világ kíváncsian várja, hogy na, ki kapja az Oscar-díjat? Kit érdekel? Ha annyira nagy súlya lenne annak a díjnak, akkor miért osztják ki minden évben újra? Gondoljátok, hogy a mennyben ilyenkor megállnak? Dicsőjét és állj! Most adják át a díjakat, figyeljétek, ki kapja a legjobb férfi szereplő díjat. Szerintetek így megáll a dicsőítés a mennyben? Az angyalok, erre kíváncsiak vagyunk. Nem akarom ezt elbagatelizálni, tényleg azért, ha valaki jó színész, kapjon díjat. De elképesztő, hogy az ember milyen dolgokhoz tudja kötni a büszkeségét néha. Te király! A te atyád, aki sokkal nagyobb volt nálad, a dicsőséget Istennek adta, és megalázta magát előtte. Ha azt gondolod, hogy Dániel eddig keményen beszélt, akkor figyeld meg, hogy mit mond itt. 22. vers. De te, Belsácár, aki a fia vagy, nem aláztad meg magad, bár mindezt tudtad. A menny ura fölé helyezted magad, mert az ő házának edényeit hozták eléd, és te bort ittál azokból főragú embereiddel, feleségeiddel és ágyasaiddal együtt, miközben dicsőítetted az ezüstből, aranyból, részből, vasból, fából és kőből csinált isteneket, amelyek nem látnak, nem hallanak, és semmit sem tudnak. De azt az Istent, akinek a kezében van az életed, és minden utad, nem dicsőítetted. Ezért küldte ő ezt a kezet, és írta föl ezt az írást. Most már nagyon-nagyon egyenes Dániel Bélsáccárral. És gondoljátok el, hogy hallgatja ez a király? Bélsáccár, aki nem egy alázatos ember, így amikor Dániel így mondja ezeket neki, nem azt mondja, hogy Dániel, neked igazad van. Hogy hogyan éltem? Mit tettem? Az én ősöm, Nebukadnezár, sokkal hatalmasabb volt nálam, és ő elismerte a menny istenéről, hogy ő az Isten mindenek felett. Én meg nem. Sőt, az ő poharaiból ittam a bort. Én azt gondolom, hogy egyáltalán nincs megrendülve ez a Bélsáccár király. Inkább félrenéz valahol, hogy elnéz, amíg mondja ezeket a dolgokat Dániel neki. Ez nem érdekel. Mondd, hogy mit jelent az írás. Most jön az a rész. Ez az az írás, amelyet föliratott. Mené, mené, tekél, úparszim. Ez pedig a szavak magyarázata. Mené azt jelenti, hogy számba vette Isten királyságodat, és véget vet annak. Tekél azt jelenti, hogy megmért téged mérlegen, és könnyűnek talált. A perész azt jelenti, hogy felosztott a királyságodat, és a médeknek, meg a perzsáknak adta. Dániel elmondja azt is, amiért hívták. Egy fontos előzménye van ennek a versnek. A 23. versben van. Azt mondja ott Dániel, nézd meg, hogy király, te azt az Istent, akinek a kezében van az életed, és minden utad, nem dicsőítetted. Szerintem Bélsáccár király úgy gondolkodott, mint nagyon sok másik ember ma, hogy mi baja velem Istennek? Én semmi rosszat nem tettem ellene. Van egy egyességünk Istennel. Én is békén hagyom őt, ő is békén hagy engem. Mi az, hogy nem dicsőítettem Istent? Hát ez nem a papok dolga. A lelkészeket csinálják ők. Én meg próbálom élni az életem. Én csak boldogulni akarok. Hagyjanak engem békén. És mégis Dániel azt mondja ennek a nem hívő embernek, hogy Bélsáccár, azt az Istent, akinek, aki az életedet a kezében hordja, aki a lehelletet adja a szádba, te nem dicsőítetted. Dániel tudja jól, hogy minden teremtmény tartozik azzal, hogy az alkotóját dicsőítse. A teremtmény, az ember, minden ember tartozik azzal Istennek, hogy az alkotóját magasztalja és dicsőítse. Bélsáccár nem ezt tette, nem hogy nem dicsőítette, gúnyolta. Gúnyolta. Hozzátok ide ezeket a poharakat. És te el tudod ezt képzelni, hogy odamész egy kollégádhoz, akiről tudod, hogy Istentől oly távol van, legalábbis úgy gondolja, hogy őt aztán Isten nem érdekli, odaállsz, és azt mondod, hogy figyelj, tudod, hogy te tartozol Istennek azzal, hogy őt dicsőítsd. Mit fog erre válaszolni? Ezt most lehet, hogy nem idézzük. Ezt nem lehet egy ilyen érvelésben elmondani valakinek, nem? Hogy figyelj, te tartozol azzal Istennek. Vagy ilyen 6 pontos magyarázatban, hogy jaj, értem, na jó, akkor dicsőítem őt. Ez nem így működik. Ezért kell, hogy Isten kiárassza a lelkét erre a városra, erre az országra, hogy Isten lelke meggyőzön embereket, hogy Uram, én ellened éltem, pedig az életem a tiéd, tőled kaptam, ezt Isten lelke tudja elvégezni. Ezért kérjük Isten lelkének a munkáját ma. De figyelj rám, milyen kevés keresztény él úgy, hogy tudja, hogy a felelőssége az, hogy az ő életének Istent kell dicsőítenie. És nem arról beszélek, hogy vasárnap eljövünk, hogy 5 dalt elénekeljünk, a dicsőítés rész kipipálva. Hanem arról, hogy az életünkkel Istennek dicsőséget szerezünk. Ez nem egy ilyen opció. Dániel itt egy nem hívő emberhez szól, és azt mondja, hogy figyelj, a te felelősséged egy nem hívő emberhez, hogy az alkotódat dicsért. És elmondja neki a felirat magyarázatát. Mené, mené, tekél, upárszim. Mintha minden szó egy mondatnak felelne meg, nem? Elmagyarázza Dániel. Mené azt jelenti, hogy megszámlálta Isten az életedet. Számba vette. Tekél, megmért téged. És könnyűnek talált. Upárszim, felosztotta a birodalmadat. Isten számba vette az életedet. Ezt mondja a királynak. Király, te azt gondoltad, hogy ezt a partit, amit rendeztél, Isten nem látja, nem érdekli? Hogy itt áll az ő poharaiból. Igen, és Isten számba vette az életedet. Megmért téged. Megmért egy mérlegen, és könnyűnek talált. Ez olyan, mintha Istennél lenne egy mérleg, így belerakta Bélsátszár életét, belerakta a másik oldalra Isten igazságát, és így, így elbillent a mérleg. Bélsátszár, a te lelki, a te életed morálisan, lelkileg, a te életed értéke Isten előtt könnyűnek bizonyult. Én azt gondolom, hogy ha Jézus nélkül állnánk az Úr elé, akkor mind így állnánk, hogy az életünk könnyűnek találtatik. De hála Jézus Krisztusnak, aki a mi helyünkre odaállt, a mi vétkeinket felvitte a keresztfára, és az ő igazságát odaadta nekünk. Helyet cserélt velünk, és ma Krisztusként ülhetünk a mérlegben. Krisztus igazsága a mi életünk igazsága, egészen bámulatos. És Isten előtt emiatt tartatunk meg. Ez az életünk súlya, hogy ő benne vagyunk. Király, megmért téged Isten, és könnyűnek találtattál. És az országodat felosztják, a birodalmadnak vége. Egy dicsőséges hadsereg állt Babilon falain kívül, és egy egészen zseniális taktikával elfoglalták Babilon városát, még ezen az éjszakán, amikor ez a történet ment. Hadd mondjam hozzá azt, pár gondolat még, ez nem az ő érdemük volt, hanem ezt Isten engedte így. És itt a magyarázat. Történelmig csak azt látjuk, hogy jöttek a perzsák, és elfoglalták Babilont. Mi látjuk a lényeget. Bélsátszár király, Isten megmért téged, könnyűnek talált, és úgy döntött, hogy az országodat odaadja valaki másnak. Ezért történt így. És nézd meg a királynak, mi a reakciója. Amikor Bélsátszár parancsára Dánielt bíborba öltöztették, nyakára aranyláncot tettek, és kihirdették, hogy rang szerint ő a harmadik az országban. Nem gondolkodol, ez kicsit furcsa, nem? Hogyha valaki egy ilyen üzenettel eléd állna, elmond téged annak, hogy tudod, mi könnyű vagy, véged van, és te megjutalmaznád érte? Hát én biztos nem. És mégis ez a Bélsátszár megjutalmazza Dánielt. Miért? Első lehetséges magyarázat. Legalább vágjunk jó képet a dologhoz. Ha már vége a birodalman, legalább megtartom, amit mondta. Ez egy kicsit gyenge lábakon áll. A második, szerintem a sokkal valószínűbb magyarázat, hogy Bélsátszár gúnyolta Dánielt. Hogy vége az országomnak? Vége az uralomnak? Szóval mindennek vége. Hát, tehát akkor legyél te a harmadik az országomban. Egy süllyedő hajó, Titanic, legyél te a kapitány. Még azon az éjszakán megölték Bélsátszárt, a káldeusok királyát. A méd Dárius pedig elfoglalta az országot 62 esztendős korában. Én látom magam előtt a filmet, kár, hogy nem csinálták meg, én el tudnám így képzelni, hogy Bélsátszár így gúnyolja Dánielt. Tudod mit? Itt az aranylánc. Háromszoros hurrá Dánielnek. És így folytatják a bulit. Jó, Dániel el, akkor ígyunk tovább. Na, ennyit jelenthetett ennek a Bélsátszárnak. És néhány órával később furcsa hangokat hallanak. Harci kürtöket. Sikolyokat. Menekülő lépteket a palotában. Majd a palota ajtaját betörik. Berohannak perzsa katonák kivont karddal. És sorba vágják ezeket a főembereket. Megtalálták ennek a teremnek a helyét. Babilonban. Egy 18 méterszer 65 méteres csarnok lehetett. Tele ezer emberrel. Bejöttek a perzsa katonák, és vágtak mindenkit, akit értek. Néhány órával később. És egyik katona odalépett a királyhoz, és egy vágással. És vége lett Bélsátszár királynak. Jogosan kérdezheted, hogy de Tamás, legalább 5 percen át magyaráztad nekünk az óra elején, hogy Babilon bevehetetlen volt. Hát milyen falai voltak? Hát hogy történt? Hogy foglalták el Babilont? Egy ógörög történész, Herodotus, leírja nekünk ezt. Ő írja le a beszámolót, hogy volt egy perzsa király, Círus, Dánius királynak a hadvezére. Ő foglalta el Babilont egy zseniális haditechnikával, vagy zseniális technikával, tervel. Babilon városán átfolyt az Eufrátesz folyó. Ez volt az egyik erős biztonságérzetük, hogy ha ostrom alatt vagyunk, és a vízből ki nem fogyunk, mert az Eufrátesz folyó állandóan itt folyik, és ellátja a várost vízzel. De egy városnak mindig a folyó a gyenge pontja, mert ott a falak véget kell, hogy érjenek, és ott az ellenség be tud jönni. Tudjátok, mit csináltak a babilóniaiak? Oszlopokat építettek a folyóba, és fém rudakkal kötötték össze ezeket az oszlopokat, és a víz egyszerűen átfolyt a rudak között, de ott hajó, katona be nem tudott jönni. Milyen a víz alatt, hogy a katonák alatta se tudjanak átmenni? Legfeljebb egy-két katona átjut, de egy hadsereg semmiképpen. Ez a város bevehetetlen. Tudjátok, hogy mit csinált Círus? Elterelte az Eufráteszt. Katonája volt, esze volt, és elterelte a folyót egy másik irányba. Egy mocsaras vidékre vezette a folyónak a nagy részét, és a víz annyira lecsökkent, hogy át tudtak sétálni a fémrudak alatt. És a hadsereg bevonult a folyómederben, és bejutott a városba. Na jó, csak volt még egy bökkenő. Bejutottak a külső falakon, de ugye említettem, hogy volt egy belső várfal is. Hogy fognak itt bemenni? Tudjátok, mi történt? Megmagyarázhatatlan okból ez a vastag fém ajtó nyitva volt. És a hadsereg bevonult a városba, és elfoglalta azt. Tamás, ez csak mond a legenda. Nem az. Fölolvashatok nektek az Ézsaiás könyvéből egy részt. Ézsaiás 44. Lapozzatok oda velem. Ézsaiás 44, 28. Ezt Isten mondja Ézsaiáson keresztül Círus királynak. Na, ezt hallgass meg. Én mondom Círust pásztoromnak, és ő minden kívánságomat teljesíti, amikor azt mondja, építsék föl Jeruzsálemet, és rakják le a templom alapját. Ezt mondja az Úr, fölkentjének Círusnak, akinek megfogtam a jobb kezét, népeket terített le előtte, a királyok övét oldom meg, kitárulnak előtte az ajtók, nem maradnak zárva a kapuk. Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vadzárakat leverem. Szoktuk idézni ezt a mondatot, nem? Jaj, az Úr betöri a vadzárakat, az ércajtók. Ezt Isten Círus királynak mondja, Ézsaiáson keresztül, 200 évvel azelőtt, hogy ez az ostrom megtörtént volna. Az az ajtó azért maradt nyitva, mert Isten kinyitotta neki. Isten nyitotta ki ezt az ajtót a hadsereg előtt, mert azt mondta, hogy Bélsáccár, neked véged van. Egészen megdöbbentő, nem? Ézsaiás név szerint nevezi azt a királyt, aki 200 évvel ezután el fogja ezt végezni, Círus királyt. Tudjátok, mit jelent ez? Hogy Isten mindent lát előre, és Isten mindent a kezében tart. És ezt ő akarta, hogy így történjen. Aznap este Babilon elesett, és Bélsáccár király meghalt. Két lecket szeretnék ebből mondani, és aztán megyünk haza ebédelni. Mindenki éhes. Bélsáccár király egy tragikus szereplő, aki nagyon sok emberre hasonlít, aki ma él. Akik próbálják elnyomni a bűntudatukat ilyen mindenfélével. Szórakozás, buli. Csak ne kelljen arra gondolni, hogy nincs rendben az életem Istennel. Kicsapongás, szórakozás, csak ne kelljen arra gondolni, hogy hová vezet az életem, hogy még több stimuláció, még több élvezet. De látjuk, hogy volt egy pillanat Bélsáccár életében, amikor a kéz elkezdett írni a falra. Amikor egy hívő ember ott lehetett, és só és világosság lehetett az életében. Volt egy pont. És Isten ezt elintézte. Nem tudom, hogy kire tudsz úgy gondolni, mint egy ilyen a bulizós, az Istentől távol, aki taszít, aki ellök minden ilyet magától. Isten fog nyitni egy ajtót. Tud olyan dolgot csinálni, amikor számodra ott a bizonságtevés lehetősége. Nem biztos, hogy holnap, nem biztos, hogy egy hét múlva. De ha ott vagy mellette, el fog jönni ez a pont. És mi vagyunk a világ világossága és só számukra, akit Isten odahelyezett az életükbe. Ez az egyik. Tegyünk bizonyságot bátran. A második dolog, hogy ebből a történetből látjuk, hogy Isten szava tökéletesen megvalósul. Amit előre mondott, és bámulatos dolgok, nem? Hogy 200 évre előre elmondta, sőt, még a nevén is nevezte ezt a királyt. Amikor ez a király majd meghallja ezt, és olvassa a Bibliában, Mert eljön majd egy proféta, és megmutatja Círus királynak, hogy nézd, ide le van írva a te neved. Nézd, csak a mindenható 200 éve előre elmondta, hogy te élni fogsz, és mit teszel. Círus király annyira megindult, hogy hazaengedte a zsidókat a fogságba. Isten szava tökéletesen megvalósul. Amikor ma olvasod Isten ígéreteit, amik drágák és hatalmasak, amiket Isten neked és nekem adott, tudd meg, hogy azok meg fognak valósulni. Azok úgy fognak megtörténni, ahogy azt Isten elmondta nekünk. Jézus azt mondta, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz, de ne féljetek, én legyőztem ezt a világot. Ha ma a küzdelem és nyomorúságban vagy, akkor emlékezz erre. Lehet, hogy ez az az ígéret, amire emlékezned kell. Isten szava megáll, és örülj, mert Isten győz. Ő legyőzte ezt a világot. Lehet, hogy küzdelem és próba van most az életedben, de ragadd meg Isten ígéretét, hogy ne félj, én legyőztem ezt a világot. És ez csak egy a sok ígéret közül. Nem tudom, hogy milyen hatása van ennek a fejezetnek az életedre, de egy biztos lehet, hogy ma nagyobb bizonyosságod lehet Isten igéjében, amikor elmész innen, mint amikor idejöttél. Mert Isten szava megvalósul. Mennyi atyán, köszönjük neked, hogy olvashatjuk ezt a történetet. Annyira megindító, Uram, ahogy te a kezedben tartod a történelmet, ahogy dolgokat kijelentesz, és azt mondja Ézsaiás könyve is, hogy ez azért van így, hogy tudd, hogy én vagyok az Isten, nincsen más rajtam kívül. Én vagyok a kezdet és a vég. Minden az én kezemben van. Uram, engedd, hogy ma az életünket úgy lássuk, hogy ott van a te kezedben, a biztos helyen. Ahogy az elején is emlékeztünk rá, és te jössz visszaértünk, micsoda ígéretet kaptunk, jössz visszaértünk, és ez a szó ugyanúgy megvalósul, mint az összes többi ígéreted. Uram, engedd meg, hogy mi értsük, hogy tartozunk az életünkkel azzal, hogy téged dicsőítsünk, és úgy döntsünk, hogy ezt az életformát éljük. És azt mondja a Bibliát, hogy az az ember dicsőítő Istent hívőként, aki hálaadással áldoz neked. Uram, mi szeretnénk megköszönni azt a sok jóságot, amit benned kapunk. A szeretetet, ami el nem fogy. A hűséget, Uram, ami az égig ér. Szeretnénk hálás szívvel élni neked. A te útjaidat választani, engedelmesen élni, tisztaságban járni. És Uram, engedd meg azt is, hogy azokon a pillanatokon, amikor egy barátunk, egy családtagunk, egy kollégánk életében megtörténik ez, mint itt Bélsáccára, hogy a te újad fölír valamit az életében, ami megrendíti őt. Engedd meg, hogy akkor bizonyságot tudjunk tenni, hogy bátrak legyünk a lélek által bizonyságot tenni és szólni. Hogy ne féljünk szólni arról a reménységről, ami bennünk él. Ne féljünk szólni arról az Istenről, aki minket a kezében tart. Köszönjük ezt a fejezetet, és kérlek, áld meg a gyülekezetet. Annyira szeretsz minket, és mi ezt köszönjük neked. Jézus nevében. Amen.